Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra kijelölt evangéliumi ige szakaszt, melyet feljegyezve találunk Lukács evangéliumában, a 16. fejezetben, a 13. verstől kezdődően a következőképpen. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárok voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik, ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Luther Márton egykor a nagy hitharcai közepette azt vallotta, hogy az ember olyan paripa, mely soha nincs lovas nélkül. Utalt ezzel a mondatával arra, hogy az ember soha sincs önmaga, az ember életét, az ember tetteit, az ember érzéseit mindig uralja valaki, vagy Isten, vagy az ördög. Tudjuk jól róla, hogy nagyon sokat szenvedett az ördögnek a jelenlététől, szinte érezte az életében, és egyre inkább azért küzdött, hogy eltávolodjék az ő életéből, és tudjon csak az Istennek szolgálni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet úgy élni, hogy csak az egyik irányba megyek, de hogyha az nem jó, akkor átváltok egy másik irányba, hát ha akkor sikeresebb leszek. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Jézus korában az az álláspont volt nagyon népszerű, hogy az az ember, aki betartja a törvényeket, az előírásokat, és tiszteli Istent úgy, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva, akkor annak az életébe jólét lesz, azt az embert soha nem éri semmiféle bánat, semmiféle nyomorúság, mert hiszen betartja a törvényeket, és Isten igazolja őt. Tetten érhető ez a fajta gondolkodás leginkább Jób könyvében. Jobbnak ugye mindene megvolt, szép családja, nagy gazdasága, sőt gazdagsága mondhatnánk, és egyik napról a másikra mégis megtörtént vele az, ami számunkra hihetetlen. Az Istentől az ördög kikérte Jóbot, és Isten megengedte az ördögnek, hogy Jób életére, javaira, családjára, gazdagságára rátegye a kezét. És megtörtént a baj, és tudjuk jól, hogy Jób teljesen magára maradt nyomorúságában, a barátai pedig napokig nem tudtak szólni hozzá, hiszen nem tértek magukhoz, mert azt mondták, hogy Jobnak biztos van valami rejtett bűne, valami rettenetes dolog az életében, amit nem vallott be Isten előtt, és Isten ezért bünteti őt. De valljuk be őszintén, hogy manapság is találkozunk ilyenfajta gondolkodásmóddal. Nem egy olyan emberrel találkoztam, főleg beteg ágyon, aki arra panaszkodott, hogy ő mindent megtett az életében, annak érdekében, hogy Istennek szolgáljon, előírás szerint szolgáljon. És lám, mégis megtörténik a baj, mégis Isten magára hagyta őt, szoktuk hallani panaszként, pedig egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, hogy az ember képes rögtön hátat fordítani az Istennek, hogyha valami nem úgy működik az életében. Erről szól tehát Jézus, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Nincs arany középút a hitéletben. De nézzük meg, hogy mi mindent mond még tovább Jézus. Ezt az ige szakaszt, ennek az egyik részét megtaláljuk a hegyi beszédben is. És nem egyszer azt olvassuk egy-egy kijelentése, vagy egy-egy nagyobb beszéde után, hogy a farizeusok kigúnyolják őt, a farizeusok nevetnek rajta, a farizeusok lenézik őt, sőt, arról is olvasunk, hogy követ ragadnak, hogy megöljék, elvegyék az életét. Pedig Jézus nagyon is tudta, hogy miről szól, hiszen a többféle kísértés az a mindenkor emberének az életében ott van. Több ajtón is próbálkozik bejutni az ember életébe a kísértő. A test kívánságain keresztül, a szem kívánságán keresztül, vagy éppen az elért sikereken keresztül. Hányan, de hányan nyögik ma is azt, hogy egykor valamit megkívántak, nagyobbat álmodtak. Hányan most is a hitelnek a csapdájában élik a mindennapjaikat, bizonytalanságban, félelemben, csak azért, mert nagyobb házat, újabb autót, vagy éppen nyaralót kívántak meg maguknak. A szem kívánsága az is egy nagyon éles kívánság, hadd mondjam így, hiszen megkívánunk valamit, meglátunk valamit, gondoljunk csak az édenkerti jelenetre, amikor az asszonyt a kísértő a szemén keresztül kísértette, meglátta a fának a gyümölcsét, és látta, hogy az olyan szép, és elképzelte, hogy biztos olyan finom az íze is, és már is megtörtént a baj. Velünk is előfordulhat ilyesmi, hogy valamit megkíván a szemünk, és aztán már késő, mire észbe kapunk, lehet, hogy egy értékes kapcsolatnak lesz vége, vagy egy-egy nagyszerű lehetőséget hagyunk ki. A legveszélyesebb kísértés azonban Jézus szerint is az, hogyha az ember az elért sikerekkel kérkedik. A sikerek eléréséhez úgy gondolom, hogy bizonyos fajta önzéshez szükség van. Mert amíg az ember építgeti az életét, álmodozik, sok mindent megkíván, és elképzeli, hogy hova fog feljutni, addig sok mindent a háttérbe szorít. Háttérbe szorul a családja, háttérbe szorulnak a kapcsolatai, és az életéből sok mindent kirekeszt. Aztán eléri a sikert, és a sikerrel együtt egyfajta önámítás is elkezdődhet, hogy mindaz, ami van az életemben, a magam erejéből értem el. És itt van Jézusnak egy nagyon komoly figyelmeztetése, amit aztán az apostol úgy fogalmaz meg, hogy mit van, amit nem úgy kaptál, és ha úgy kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Nem a mi érdemünk, ha valamit elérünk az életben. Minden, amink van, az életünk, a javaink Istentől van, és ajándékul kaptuk. A mindennapi kenyér, hogy van az asztalunkon, az is egy olyan ajándék, ami egyáltalán nem magától érthetődő. Hiszen vannak ma is olyan vidékek, a 21. században országok, ahol nem jut mindennapi kenyér az asztalra. Nem véletlenül fogalmazta bele Jézus a mi atyánkban, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket. Csak ezt, a mait. És mostanában, amikor ünnepi lázban ég az ország, akkor újra meg újra megtesszük azt is, hogy emlékezzünk a mindennapi kenyérnek a lehetőségére, hogy van mit együnk, hogy van mit magunkra vegyünk, hogy Isten velünk van. Emlékszem, annak idején gimnazista voltam, minden este ki kellett állni a bolt elé, azért, hogyha reggel megjön a kenyeret szállító autó, akkor ki tudjuk váltani azt a 30 deka kenyeret, ami egy-egy embernek ki lett utalva. Sokszor meg is maradt az a 30 deka kenyér, mert olyan rossz volt. De mégis a családtagjaim arra a 30 deka kenyérre is keresztet rajzoltak, és hálát adtak azért, hogy Isten megtart bennünket. Igen, testvérek, lehet gúnyolódni Jézus szaván. Lehet kigúnyolni Jézust azért, mert valami nagyobbra mutatott, ugyanakkor pedig alázatot kívánt tőlünk. Lehet gúnyolni, és ma is gúnyoljuk akkor, hogyha nem vagyunk képesek belátni mindazt, amiről szóltam. Lehet gúnyolni Jézust akkor, hogyha szeretetlenek vagyunk egymással, ha nem úgy éljük a mindennapjainkat, mintha ő lenne a gazdánk, ő lenne a lovasunk. Hiszen Isten országának a titka valahol már itt elkezdődik. Isten országában nem azt fogják nézni, hogy ki hova jutott, és nem azt fogják nézni, hogy ki mit ért el az életben. Isten országában a tiszta szívet fogják nézni. Azt, hogy tudtunk-e egy életen át Krisztusnak a fényében, az ő szeretetében élni és cselekedni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Csak egy gazdája, egy lovasa lehet az életednek, testvérem. És én azt kívánom, hogy ez Jézus Krisztus legyen mindvégig. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk a te hajlékodban. Köszönjük neked, hogy velünk voltál az elmúlt időszakban. Megőriztél bennünket kit-kit ott, ahol járt. Köszönjük neked, Urunk, hogy van az asztalunkon mindennapi kenyér. És köszönjük azt, hogy van szerető megváltónk, aki érettünk is eljött ebbe a világba, hogy életet adjon számunkra. Sőt, aki azt ígérte, hogy bőségben is élhetünk. Valóban így van, Urunk, hiszen mindenünk megvan. Add, hogy alázattal tudjuk mindezt megköszönni neked, és tudjunk hálát adni azért, hogy jut kenyér az asztalra. Kérünk, Urunk, ugyanakkor gyülekezetünkért is. Légy irgalmas hozzánk egyen-egyenként. És add, hogy valóban belássuk és meglássuk, hogy csak az az út járható, amely feléd vezet, és amelyen te vezetsz minket. Így kérünk téged, hogy hallgass meg minket akkor, amikor imádságban, sóhajtásban megszólítunk téged. Amen.